A híre Amerikába, pedig igyekeztünk titkolni. A rossz hír szárnyakon jár, de miért kellett volna eltitkolni bármit is? Hormondroid kifejezetten megtiltotta. Szerinte ez a nagy tanács, a hercegek gyülekezetének a határozata. Nem kell újat húzni a hatóságokkal. Olyan hangsúllyal mondta, mint akinek egészen más a véleménye az egészről. Csak az Asmodeus csapatba tartozók haltak meg. Igen, a legrégibbek. A figyelmeztető csengő megszólalt az agyamban, jelezve, hogy fokozott éberséget kér tőlem. A legrégibbek, igen, ők építették a telepet néhány évvel ezelőtt. Asmodeus és csapata. Felvette a vödröt a vállára, és indult volna tovább, de elkaptam a karját. Csak még egy szóra, testvérem. Biztos vagy benne, hogy csak az Asmodeus csapat tagjai haltak meg? Én csak tudom, nem sokkal utánuk érkeztem ide. Mondhatnám, most már én vagyok itt a legrégibb. Valami mocorgott bennem, bár még nem voltam egészen biztos benne, micsoda. Nem félsz, hogy téged is megölnek, testvérem? Legnagyobb meglepetésemre szomorúan bólintott. Biztos vagyok benne, hogy megpróbálják. Még akkor is mosolygott, amikor elindult az erdő felé. További kérdezősködésre nem volt szükségünk, hogy megtaláljuk a mosdóépületet. Ahogy álmosan elbotorkáltunk egy alacsony, penészes falu pavilon mellett, fülünkbe csapott a zuhanyrózsákból kiáradó vízsistergése. Éppen, amikor óvatosan be akartunk lopakodni a fürdőbe, kivágódott az ajtaja, és három nőnemű ördög lépkedett ki rajta. Azaz csak kettő lépkedett, mivel a harmadikat a lépkedők vitték. A fiatal ördögök csinosak voltak, fiatalok, csak vékony fürdőlepedőt akarta a testüket, s amint az öregasszony ördögöt cipelték, a jó indulatú lepel láttatni engedte ördögi idomaikat. De Leon krákogott, és megdörzsölte a szemét. Mondja, nem tévesztettük el a bejáratot? Lehet, hogy nem is a pokolba, hanem a mennyországba tévedtünk. Amíg, de Leon a három női ördög után bámult, kinyitottam az ajtót, s bedugtam a fejem a zuhanyozóba. Amerre a szemem ellátott, zuhanyrózsák sorakoztak hosszú sorban. A zuhanyok alatt egészen mezítelen, vagy csak fehér leplet viselő férfiak és nők mosakodtak. Mi újság? Suttogta mögöttem a pilóta. Női napozó, meglehetősen félszegen oldalogtunk be a zuhanyozóba. A hozzánk legközelebb álló tisztálkodók, két zömök leányzó, bambán ránk pillantott, majd közömbösen tovább szappanozták magukat. Egy másik rekeszben egy vékony, vörös hajú fiú ördög álmos pillantást vetett, de Leon dagadozó bicepszeire. Mi a fene, dörmögte a pilóta, nem is tudtam, hogy a pokol koedukált. Aligha, egyszerűen csak arról van szó, hogy az ördögöknek nincs nemük. De Leon vett néhány mély lélegzetet, aztán a fülemhez hajolt. Ide figyeljen, nézze csak meg ott azt a rekeszt, jobb oldalról a hatodikat, ha jól számolom. Megnéztem, a megadott koordináták szerinti rekeszben magas, karcsú, barna lány mosakodott, teljesen ruhátlanul. Ajkát összecsücsörítette, s biztos voltam benne, hogy csendesen dúdolgat magában, bár a vízzuhogása elnyomott minden zajt. Látja, látom, akkor mondja még egyszer, hogy az ördögöknek nincs nemük. Válasz helyett ledobtam a ruháimat, felakasztottam a kalapomat egyszerre, kerestem magamnak egy zuhanyrekeszt, és átadtam magam a langyos víznek. Néha azért kikilestem, hogy meggyőződjek róla. A hatodik rekeszben fürdőző lányördögnek nem nőttek-e közben szarvai és patái. Egészen addig áztattam magam senkitől sem zavartatva, amíg valaki hatalmasat nem csapott a hátulsó részemre. Hol csavarogsz, testvérem, már mindenfelé kerestelek. A pasas ismeretlen volt. Köpcös, pocakos, karikalábú férfi. Csak úgy feszült kerekfenekén a bőrnadrág, mintha egy tiroli kocsmából. Ragadták volna elsörözés közben az ördögök. Halvány kék szemei jó indulattal mosolyogtak rám, miközben két tenyerét a zuhany alá dugta, s az összegyűlő vizet hangos vihorászással a képembe vágta. Hogy hívnak, testvérem, véletlenül nem Lawrence-nak? Kérdezte, sóvatosan hátrébb lépett, nehogy összevizezze a nadrágját. Lawrence vagyok, mondtam, Leslie L. Lawrence, én meg Hayward, Ralph Hayward. Kiléptem a vízsugár alól, ugrottam néhányat, aztán, mivel nem volt törülközőm, csak úgy, nedvesen, felrángattam magamra a ruhámat. Hogy talált ránk? Asmodeus küldött. Fél óra múlva várja magukat. Meg kell mutatnom, hol? Szomorú búcsú pillantást vetettem a még mindig tusoló ördöglányra, s elhatároztam, ha felém pillant, barátságosan odaintek neki. Ő azonban nem pillantott rám. Feszült figyelemmel szappanozta magát. Ajka mozgott, mintha imádkozna. Ralph Hayward közben megállás nélkül fecsegett. Amikor még nem tartoztam a testvérek közé, Minnesotában voltam könyvelő. Tudják, hol van Minnesota? De Leon dörmögött valamit, és biccentett. Aha, tényleg ott. Egy reggel arra ébredtem, hogy tele van a hócipőm az egésszel. Tudják, könyvelő voltam a DuPont kirendeltségén. A feleségem néhány évvel ezelőtt lepattant egy fickóval, csak a csekkért állított be néha napján. Volt egy lányom is, de az is lepattant. Ő még csekkekért sem jött. Egyszer leültem egy pisztollyal az asztalomhoz, és azon töprengtem, hogy nekem is le kéne pattannom. Lepattanni erről a világról. Mert mi a szarnak van ez az egész? Számolok a DuPontnál, hazajövök, ülök az előtt a szaros tévé előtt, másnap számolok a DuPontnál, hazamegyek, ülök a szaros tévé előtt, és így tovább. Le kéne pattanni, gondoltam olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Fogtam a pisztolyt, és gondoltam, lepattanok. Megittam néhány pohár viszkit, valami port is haraptam alá, aztán le akartam pattanni, amikor csengettek. Nem is tudom, miért nyitottam ajtót. Talán azt gondoltam, Liszi jön a csekkért. Adtam magamnak 10 perc haladékot. Kinyitottam az ajtót, és ott állt valaki, egy testvérünk. Azt mondta, érezte, hogy szükségem van rá. Segíteni jött, hogy lepattanhassak. Csak nem egészen úgy, ahogy képzeltem. Elvitt magával, és megismertetett néhány testvérrel. Onnan pedig egyenesen ide vezetett az út. Tudják, megtanultam, hogy ezt az egész unalmas világot az Isten csinálta ilyen unalmasra. Az öreg teremtőnek annyi fantáziája sem volt, mint egy hatodrangú lakberendezőnek. Nézzenek csak körül, pancser munka, a sátánnak ezerszer több a fantáziája. Ő aztán boldoggá tudná tenni az embereket. Hirtelen megtorpant, végignézett a pavilon sorokon, s nem is titkolt büszkeséggel kinyújtotta a karját. Ezt mind mi csináltuk. Látja, egyszer majd ilyen lesz a világ. Hasznos, de mégsem unalmas. Szóval, van fél órájuk, fél óra múlva oda kell menniük. Legyenek büszkék, mert csak keveseknek adatik meg a csoda, hogy beléphessenek az ajtón. Érti? Nem is várva válaszomat, megszorította a kezem, és elrobogott. Sietősen rászállta a fenekét, mintha még sok-sok dolga lenne. Néztem utána, és megcsóváltam a fejem. Úgy gondoltam, hogy az Isten és az ördög esztétikai érzéke között aligha lehet sok különbség. Amikor a nagymutató a 12-esre ért, intettem, de Leonnak, hogy mehetünk. Már a főördögi barak küszöbén toporogtunk, amikor feltűnt, hogy nincs senki a közelünkben. A fekete kalapos, erre-arra sétafikáló ördögimádók, mintha láthatatlan jelre tették volna, eltakarodtak a környékről. Csak egy tehén bőgött valahol, dicsérendő makacsággal. Odaléptem az ajtóhoz, és lenyomtam a kilincsét. Nyikkant egyet, de hiába lögtem befelé, nem mutatott semmi hajlandóságot a kinyílásra. Ezt bezárták, mondta, de Leon bölcsen. Tettem még néhány bátortalan kísérletet, aztán feladtam. Talán Hayward eltévesztette a házszámot. Sorra járjuk a pavilonokat? Hátrafordultam, a napfény szikrázva verődött vissza a fehérre festett barakkok soráról, s, mintha lángot vetett volna az ablakokon. Túlzás nélkül állíthatom, hogy nemigen tetszett ez a világ. A közeledő veszély csendje hűlte meg a környéket. De Leon is hasonlóképpen érezhetett, mert önkéntelenül is közelebb húzódott hozzám. Búcsú pillantást vetettem a kilincsre, s éppen vissza akartam fordulni, amikor szemembe tűnt egy kerek, emberfejűnyi, fehér folt az ajtó közepén. Kinyújtottam a karom, hozzáértettem a mutatóujjam. Fehér, fémes anyagból készítették. Kellemesen hűvös volt az érintése. Még az egyre fokozódó hőség sem tudta felmelegíteni. De Leon lekapta a kalapját, és durcásan legyezgetni kezdte az arcát. Talált valamit? Felelet helyett rányomtam a tenyerem a fehér foltra. Az ajtó alig érezhetően, türelmetlenül megremegett. Ezek hülyéskednek velünk, mondta a felháborodott pilóta, megpörgetve mutató ujján a pisztolyát. Mit szólna hozzá, ha szétdurrantanám az árat? Mivel általában a békés megoldások híve vagyok, leintettem. Ehelyett egészen közel dugtam az orrom az ajtóhoz, és végig szagláztam. Csak akkor nyugodtam meg, amikor a jobboldali ajtó félfám felfedeztem egy szót és egy nyilat. Jel! Hirdette a felirat, majd a mellette lévő, alig látható nyilacska a futballlabdányi fehér foltra mutatott. Látja, de Leon meghökkent. Mit kellene látnom, alig ha nem csak akkor nyílik ki az ajtó, ha ide rajzolom a jelet. Volt szerencsém már többször is butaképű pilótával beszélgetni, de eskü alatt állíthatom, hogy, de Leon túltett valamennyin. Jelet, ide rajzolja, milyen jelet? Félretoltam, és tettem néhány mozdulatot a fehér folt fölött. Az ajtó megmoccant, de nem tárult fel. Mi ez a hókusz-pókusz? Mozdulatlanná dermedtem. Biztos voltam benne, hogy a 666-os szám nyitja az ajtót. Eszerint más a kód, de mi az ördög lehet? Gondolatban végigfutottam néhány lehetőségen, aztán ismét próbálkoztam. Az ajtó megremegett, és lassan kitárult. Sötét, ablaktalan folyosóban találtuk magunkat. De Leon csak akkor rezzent össze, amikor halkan, olajozottan becsattant mögöttünk az ajtó. hozzám préselődött, és gyanakodva szemlélte a puha, fekete bársonyba burkolt falakat. A fenébe is ember, mintha egy ékszerdoboz belsejében lennénk. Maga szerint mi ez, alig ha nem templom. Látott maga tornyot odakint? Az ördögimádók templomának nincs tornya. Megcsóválta a fejét, és egyre csak visszafelé nézegetett, a lassan távolba vesző ajtó felé. Hogy nyitotta ki, oda volt írva, hogy a fehér folt közepébe kell rajzolni a jelet. Honnan tudta, hogy mit kell oda rajzolni? Csak sejtettem. Az ördögimádóknak két szent jelük van. Az egyik a 666-os szám. Jó, hogy mondja. Már többször is kérdezni akartam, mi a helyzet ezzel a számmal. Napok óta az oldalamat turkálja, mióta felfedeztük a hullák fenekén. Ez a sátán szent száma. Jó, jó, de miért éppen ez? Miért nem, mondjuk, a 325-ös? Ismeri Jánost? Pilóta, apostol, a jelenések könyvének írója. Ha nincs ellenére, idéznék tőle néhány sort. Azután láték más fenevadat fellőni a földből, akinek két szarva vala, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Hát nekem nincs értelmem, az biztos, sóhajtotta, mert ebből az egészből nem értek egy kukkot sem. Mi ez a sárkány, a sátán, és miért 666 a száma? Ennyi szarva van? Jó lenne tudni, egész tudományág foglalkozik János jelenéseinek értelmezésével. Egyesek szerint a számok mögött nevek rejtőznek. Például Néró császári, aki nem vívott ki magának valami nagy népszerűséget az őskeresztények körében. Erre a számra nyílott ki az ajtó? Nem, nem erre, hanem a fenébe is, hát ne kelljen minden szót kihúzni magából. Mi az ördögöt kapart oda a fehér pasznira? A fordított keresztet, amit? Ez is a sátán jele, a kereszt megcsúfolása, a feje tetejére állított kereszt. Mivel a folyosónak nem volt mesterséges megvilágítása, a tetőt burkoló fekete bársony közé vágott vékony repedéseken szivárgott csak lehalvány fény a padlóra. De Leon olyannyira beleveszett a feketeségbe, hogy csak szemem erőteljes meregetése révén sikerült felfedeznem. Elgondolkodva állt a falnál, stukkerjét tapogatva. Alig ha nem végérvényesen megrendül bennem a bizalma. Mit tehettem mást, elindultam előre. 30 lépést számoltam, amikor ismét ajtó magasodott előttem. Megvártam, amíg a nyomomba ér, akkor megfogtam a szokatlanul nehéz, cirádás vaskilincsét, és befelé nyomtam vele az ajtószárnyat. Az erős fény, amely szembe világított velem, arra késztetett, hogy eltakarjam az arcom. Jó néhány másodpercbe került, amíg hozzászoktam. S amikor hozzászoktam, sem volt benne sok köszönet. A fények és az árnyak játéka valószínűtlenné tették a tárgyakat, a kontúrokat, s az állandó, szédítő vibrálás arra késztetett, hogy kinyújtott karral támaszt keressek a falnál. De Leon fenyegetően morgott mellettem, de most nem volt időm törődni vele. A mennyezetem forgó csillárszerű gömböt figyeltem, amely vakító fénysugarakat szórt mindenfelé, mintha egy diszkó mennyezetén pörgött volna. A falakat borító fekete drapéria pedig, ahelyett, hogy elnyelte volna a fényeket, inkább visszaverte. Behunytam a szemem. Igyekeztem megszabadulni a villódzó lézerfényekkel tette hatástól. Bármennyire is küzdöttem azonban ellene, éreztem, hogy éles nyilallások hasítanak a fejembe, torkom elszorul, gyomrom felkavarodik, mintha viharos tengeren hánykolódnék egy, az elemek kényének kedvének kitett lélekvesztőn. Mi a túró ez? Hallottam, de Leon fájdalmas dörmögését. A fenébe is mindjárt elszédülök, mintha ez lett volna a jel, mint korábban a lefelé fordított kereszt. A fények kialudtak a mennyezeten. A sugarakat szóró csillára semmibe merült. Bárhogy is kutatta a szemem, nem láttam mást, csak a sima, feketébe burkolt falat. A gyertyák villogását már sokkal jobban bírtam, bár a fényekkel valahogy nem tudtam kibékülni ebben a barakban. Mintha azok, akik kitalálták őket, az éles sugarak és a fekete, furcsa drapériák ellentéte következtében fellépő pszichés hatásra építettek volna. A gyertyák egy hatalmas, a terem egész hátulsó traktusát elfoglaló asztalon álltak, hét, sokágú gyertyatartóba dugva. Igazán kíváncsi lettem volna rá, hogy tudták egyetlen szempillantás alatt úgy meggyújtani valamennyit, hogy a következő pillanatban lobogó lánggal égjenek. A fekete drapériával letakart asztal mögött ott ült az egész pokolbéli vezérkar. Ott volt Bajel is, mind a három fejével. Amikor szembenéztem vele, kerek béka szeme, mintha barátságosan rám kacsintott volna. A vezérkar közepén maga Asmodeus trónolt. Egyszerű, fekete állarcot viselő férfi volt, keskeny, előre eső vállakkal. A testét borító gumiruha némiképpen a búvárok öltözékére emlékeztetett. Éppen szemrevételeztem volna a többieket is, amikor megszólalt a fejem felett egy láthatatlan gong. Hetet ütött, annyit, ahány gyertyatartó volt az asztalon. A pohlok fejedelme lekászálódott a székéről, s ahogy elhangzottak a gongütések, felém tárta a karját. Lépjetek előre, testvérek, ez nekünk szól, suttogta mögöttem, de Leon, mi az, hogy testvérek, előre léptem. Összefontam a karom a mellemen. Ha akarja, a legmélyebb tisztelet kifejezésének is veheti. Ki vagy, testvérem, Lawrence? Mondtam, Leslie L. Lawrence, és te testvérem, de Leon, Roger, de Leon, örülök, hogy a pokolbéli hatalmak hozzánk vezettek. Dicsérjük érte Lucifert, az asztal mögött ülő kajkán harzsolosma hangzott fel. Hasonló, mint a Carmina Burana dalai. Hosszabb szünetre készültem fel, de a zene néhány taktus után félbe szakadt. Asmodeus felemelte a kezét, és a szemembe nézett. Én a legalsó világot testesítem meg. Tudnod kell, hogy a misztérium szerint, ha valaki a pokol nevében cselekszik, Lucifer szelleme átsugárzik a felvevő lényébe. Jöjj, Lucifer, jöjj, nagy tanító! A mennyezet kárpitja felé tárta a karját, és néhány pillanatig csendben maradt. Aztán ismét ránk emelte a szemét. Baelt már ismeritek, ő fogadott benneteket. Ő a három arcú. Bael felemelkedett, és meghajolt. Mintha csak egyelőkelő, diplomáciai fogadáson lettünk volna. Ő Buer, a Bael mellett ülő, szolgálatkészen felpattanó alak Buer volt, az alvilág másik ura. Tudtam róla, hogy Luciferen kívül ő az értelmiségi apokon hatalmasságai között. Középkori iratok, a logika és az etika szakértőjének tartják. Amikor rám pillantott, megrázta a sörényét oroszlány nyakán, és felordított. Alig tudtam megállni, hogy harsányan fel ne nevessek. A félelmetes alvilági kormányzó hordítása hegércincogásnak tűnt a hatalmas teremben. Ő Markocias, hosszú, langaléta ördög volt a következő. Farkasfejű és angyalszárnyú. Amikor meghajoltam felé, összecsattantotta a szárnyait. Róla csak annyi maradt meg az emlékezetemben, hogy tekintélyes funkciót töltött be az angyalok között is, s amikor Isten letaszította a Lucifert, Markocias is vele zuhant. A rossz nyelvek szerint azóta sem adta fel a reményt, hogy egyszer még visszatérhet elveszített birodalmába. Behemót, ő volt közöttük a legmulatságosabb látvány. Elefánt feje, hosszú ormány a rajzfilmhősre emlékeztetett. Megpróbált elefánthoz hasonló hangokat kicsarni az ormányából, ami ismét csak mosolygásra késztetett. Asztaroth, szép, aranyozott koronát viselő, elvarázsolt királyfira emlékeztető fejére néztem, fitos, szeplős orrára, s majd felkiáltottam meglepetésemben. Asztaroth nem volt más, mint szeplősorú Edna.